Ilyen szemfelügyelő?
Az vagyok.
Ön kérdéseket akar feltenni nekem.
Igen. Tessék.
Köszönöm.
De miért jött hívás nélkül? Miért akarja azokat az átkozott kérdéseket?
Mondjuk talán így rossz szokás. A döntés illúziója. Saját kérésemre hagytam ott a vállalatot múlt év október végén.
Megkérdezhetném, hogy miért, de hát ön nyilván kérdés nélkül is válaszolni fog.
Igaza van. Anyagilag független vagyok, következésképp nem kell munkával gondoskodnom a megélhetésemről. És most nyilván az a kérdés következik, hogy mi volt a munkaköröm.
Igen, mi volt a munkaköre?
Minek nevezzem? Mondjuk talán így a kultúra. 15 évig és 4 hónapig a 31. osztály.
Hol?
A 31. osztályon, nem hallott róla?
Pillanat. Tosszal most ért vissza, ami nagyon előzékeny volt, azonnal megmutatta az okkeret.
És?
Teljesen érintetlen, megvan mind a két lapja.
Talált valamit, ami arra utalna, hogy a lapokat kicserélték, vagy felújították?
Nem, a tinta se friss, az aláírások is réginek látszanak.
Bement a lakásba?
Ő kihozta a papírt, szinte mint a várt volna. Egyébként nagyon csinos.
Közben ez most nem érdekel. A férjét ereszték el, és kérem, bocsánatot őre a nevemben is.
Értettem, felügyelő.
Bocsásson meg, nem értettem pontosan, milyen osztályon dolgozott?
A 31. osztályon. Különleges osztálynak is nevezik. A 31. osztály a legfontosabb az egész kiadóban.
Miért hívják 31. osztálynak?
A helyiségek a 31. emeleten vannak.
Van 31. emelet is?
Igen, a padláson, a füzetes regények szerkesztősége és a tetőterasz között. Lift nem visz oda. Sokan azt se tudják, hogy létezik.
És ön mivel foglalkozott?
Semmivel. Az égvilágon semmivel.
Magyarázza meg.
Kimerítő választottam. Semmivel. Minél inkább magyarázok, annál inkább kiderül a semmi. Érti?
Nem.
Remélhetőleg meg fogja érteni. Talán úgy lesz a legegyszerűbb, ha magamról beszélek. Szellemi légkörben nőttem fel, apám az egyetemen tanított. Én magam 10 fél évet hallgattam az akadémián. Humántárgyakkal foglalkoztam. Akkoriban nem csak névlegesen voltak ilyen tanszékek. Remélhetőleg ön ismeri az általam használt kifejezés igazi jelentését. Aztán újságíró lettem. Éveken keresztül egy magánkézben lévő napilap kulturális rovatát szerkesztettem. Ezeken a hasábokon nem csupán tájékoztattunk a művészet, az irodalom, a zene, a képzőművészet eseményeiről, hanem vitatkoztunk is. Sok mindenről, gyakorlatilag a társadalom minden problémájáról.
Nézze.
Tudom, hogy mit akar mondani. Igen. Mi nyugtalanítottuk az embereket. Megzavartuk, feldühítettük, sőt, megijesztettük őket. És soha nem szőrmentén beszéltünk, akár intézményekről, akár eszmékről, akár emberekről volt szó. Aztán időszerűtlenekké váltunk, érti? A társadalom szerkezete megváltozott. Kialakulóban volt a társadalmi egyetértés. Egyre több szó esett a jólétről és az egyetértésről. Végül pedig már mindenki elhitte, hogy ez a két jelenség minden szempontból összefügg, és szétbonthatatlanul összekapcsolódott. Talán nem is volt rossz az elképzelés. De a módszer, amelyel meg akarták valósítani, teljes mértékben elhallgatta az ellentéteket és a nehézségeket. Elhazudták a problémákat. Eltakarták az anyagi életszínvonal állandó emelésével, a sajtó, a rádió, a televízió ködösítő tartalmatlan halandzsáival. Fizikailag gondoskodtak az emberről, de szellemileg kiskorúnak minősítették. Aztán elérkezett ennek a politikai fantomkombinációnak a régóta várt erkölcsi visszahatása. Az erkölcsi jégkorszak. Az emberekben meghatározhatatlan félelem él. Félelem. Mitől, azt pontosan nem is tudom, de hiszen tudja, miről beszélek. A kiadókat és a lapokat sorra megvette a koncern. Egy napon én is az utcára kerültem. A makacs vitatkozó újságírók nem tudtak állást kapni. És akkor legnagyobb csodálkozásomra egy szép napon behívtak a koncerthez, hogy elbeszélgessünk esetleges alkalmazásomról. Ajánlatuk ámulattal töltött el, végtelenül nyájasak voltak. Én ma is emlékszem minden mondatukra. Megindítjuk az ország első mindennel foglalkozó és teljesen kötetlen folyóiratát, és ehhez meg akarjuk nyerni a legjobb erőket. Véleményük szerint én is ebbe a kategóriába tartozom. Nem itt tagadjam. Jól esett a besorolás. Megmutatták a szerkesztőségi munkatársak jegyzékét. Bátran állíthatom, az ország akkori kulturális és értelmiségi elitje volt. Előre megfogalmazott szerződést tettek elém. Meghökkentően előnyös volt. Egy hét múlva dolgozni kezdtem a különleges osztályon. A 31. osztály elnevezést később kaptuk. A 31. emeleten helyeztek el bennünket, a ház legtetején. Egyfelől itt tökéletes nyugalomban dolgozhatunk, másfelől a tervezési időszakban így biztosítható a teljes titoktartás. Akkor minden érthetőnek látszott. Csodálkozik, ugye? Szóval dolgozni kezdtünk. Az első próbaszám 8 hónap múlva került a nyomdába. Jó és merész számot, és a kiadó vezetősége feltűnően kedvezően fogadta. Senki sem fűzött megjegyzést a tartalomhoz, csupán arra kértek bennünket, hogy javítsunk egy-két technikai részleten, és főleg igyekezzünk gyorsabban összeállítani egy-egy számot. A koncern csak akkor indíthatja a lapot, ha biztosítani tudjuk a havi kétszeri megjelenést. Ez is elfogadhatónak látszott. Aztán néhány formai kérés következett, jelentéktelen részletkérdések, és a lapot mindig csak egy hajszál választott el a megjelenéstől. De ez a hajszál mindig ott volt. 2 évig tartott ez a játék. Hihetetlen, ugye? Mi is csak akkor kezdtük megérteni, mit is művelnek velünk. Éveken keresztül együtt ült az ország szellemi elitje, az utolsó a maga nemében, a kísérteties helységekben, és dolgoztunk a lapon, amelyet sohasem adtak ki. 1000-nyi ellenvetést tettek, de a tartalom ellen soha nem szóltak. Senki nem szállt vitába velünk. Én azt kérdezi, miért nem hagytuk abba az egészet? Nagyon egyszerű a válasz. Nem tudtuk abba hagyni. Azt a rendkívül előnyös szerződést úgy fogalmazták meg, hogy mérhetetlenül eladósodtunk a koncernnél. Persze senki nem követelte rajtunk az összeget addig a pillanatig, amíg valaki ki nem akart lépni.
De hát ön kilépett.
Igen, de csak a véletlennek köszönhetem. Örököltem tekintélyes sumát, de még így is majdnem az egész ráment arra, hogy kifizettem a kiadó követelését. De megszabadultam. Megvásároltam a szabadságomat. Innen már csak egy lépést kellett megtennem. Tessék, mondja le a következtetést.
Tehát beismeri?
Beismerem. Vállalom. Gyilkosság ez, intellektuális gyilkosság. Sokkal undorítóbb és ízléstelenebb, mint a fizikai gyilkosság. Meggyilkolják a gondolatokat, az eszméket, a véleménynyilvánítás szabadságát. Megfontolt gyilkosság ez. Valakinek meg kellett törölnie.
Hajlandó tanúk előtt megismételni a vallomását és a jegyzőkönyvet aláírni?
Természetesen. És itt a bizonyíték. Még valamit be kell vallanom. Holnap ugyanebben az órában ugyanilyen szövegű levelet fognak kapni.
És a bomba? Mit tud a robbanó anyagról?
Ugyan. Kevesebbet, mint a kiadó vezérigazgatója Hegerről. Látja, ez a mi hibánk. Humanista intellektusok vagyunk, akik irtóznak a vértől. Ha egy hadsereg lőszerraktára állna rendelkezésemre, akkor se tudnám magam elhatározni a vérontásra. Talán, ha biztos lehetnék abban, hogy emberekben nem esik kár, felrobbantanám az épületet, hogy elpusztuljon a koncern. Legalább jelképes értelemben. Tudja, mit szeretnék? Nyilvános tárgyalást. Talán így kiszivárogna az igazság. Ön segíthetne.
Nem tudok. Svenssont kérem. Beismerő vallomást kell felvenni.
tessék.
Jensen?
Igen.
Mit csinál? Már kerestem.
Befejeztem a nyomozást.
Megvan a tettes?
Igen.
És beismerte?
Igen.
Talán jobb is, hogy nem tudtam hamarabb beszélni magával, nem reméltem, hogy maga határidőre végez. Le akarták állítani a nyomozást, és én kénytelen voltam beleegyezni. De most új helyzet alakult.
A tettes újabb fenyegető levelet írt, pontosan olyat, amilyen az előző volt.
És